Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Hármasfaluból Szent Istvánról jelentkezünk. Nemes András méhész műgyűjtő vendégei vagyunk. A rendelkezésünkre álló idő alatt megpróbáljuk kideríteni annak a titkát, hogy jut el valaki a méhektől a műtárgyak gyűjtéséig. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Hármasfaluban, Szent Istvánon vagyunk, Nemes András méhésznél, amúgy a Kükölömenti Méhész Egyesületnek az elnöke és szenvedélyes gyűjtő. Hogy lehet mindenre időt szentelni, amikor egy is egész embert kíván?
Történet visszanyúlik valóban a 70-es évek elejére, amikor az elemiskolába jártunk, akkor már muszáj volt édesapámékon méhészkedni, mert ők méhészkedtek. És azokban az időszakokban maradtak meg a méhekhez való szimpatiánk, láttuk a családok felelősségét, láttuk a hozamot, a nyeresség, ami a méhek után jön, és ezzel együtt megszerettük a méhészetet is.
Akkor még álló méhészetük volt? Mert manapság már vándorolnak.
Hát igen, akkoriban még állomészet volt, mert akkor volt általában 20-21 család mi, amit ilyen állatartással tartottak, otthon a kertői vagy sűrháta megett, és annyi vizet termeltek a családnak, plusz még kicsi vedelmet adott a konyha részére.
Most hány családdal méhészkedik?
Nekem jelen pillanatban 280 család mélyen van, 100 családdal vándorolok, és 180 család pedig anyanevelés és családszaporítása az nálam fél.
Ezt egyedül bírja, vagy amikor szezon van, akkor kell segítség is?
Egyedül semmiképpen nem, mert ugye kamionnal járunk, oda kell egy sofőr, aki egy régi jó barátom, lássa el a sofőr tisztét, és akkor van két segédmunkás, aki általában felváltva halitolott segítenek a méhészetbe.
Mennyit változott a méhészeti eszköztár a gyerekkorától mostanáig? Mert manapság annyira modern minden, hogy szinte magától is végzi a dolgot.
Nagyon sokat változott, mert akkor a 20-30 családdal egy idősebb ember is el tud bánni. Nőttek a családszámok, időközben fejlődött a technológia is, ami azt jelenti, hogy a mészt elvétel, villamos mészperkedőket vásároltunk. Ugyanakkor vannak fedelező gépjeink, amik megkönnyítik a munkánkat.
De bizonyára akkor több munkát is adnak, hogyha már ennyire hatékonyan lehet dolgozni, akkor többet és többet termelnek.
Hát az a helyzet, hogy ugyanúgy, mint más mezőgazdasági szakkörbe is, itt is az éghajlatváltozás kapcsán olyan dolgok merültek fel, amik minket meghaladnak, és befolyásolják a méztermelést. És ennek kapcsán akkor mindenki abba törekedik, hogy legalább az önköltséget, ami nem kicsi a mai világban, az hozza vissza, plusz még valami kevés nyeremére tegyen szert. De egyébként vannak, akik ebből élnek, és azok pedig muszáj vizet termelni, tudjanak keresethez jutni.
Én mindig úgy látom, hogy az igazi méhész az, aki szívvel, lélekkel benne van a szakmában, de az utóbbi években, nem tudom minek köszönhetően, talán támogatásnak köszönhetően, nagyon sok divatméhész lett. Ő, mint egyesületi elnök, ezt úgy tapasztalja-e?
Van benne igazság, mert az a helyzet, hogy amíg nem volt támogatás, mert van a Nemzeti Méhészprogram keretén belül, lehet vásárolni családokat, anyákat, méhészfelszerelést, takarmányozni lehet amelyeket, stb. És voltak írva pályázatok, amelynek kapcsán bizony 15 ezer, 25 ezer, 40 ezer eurót meg lehetett nyerni. Általában a kezdő méhészeknél nem mindegyiknél, mert voltak, aztán tényleg tudnak mondani kapásról többet. Azt kérdezte, hogy na, hogyha nekem akkor van egy család, ami meghoz egy nyáron 40 kilót, akkor veszek 200 család, akkor mennyi lesz belőle? Tehát ezt így nem lehet csinálni. Hát aztán az évek során ezek a méhészek, akik így számoltak, és nem vérbeli méhészek lettek belőlük, azok minkéstek maradtak a hiszek soraiból.
De sokat is kell tanulni, gondolom, a szakmát, mert a tapasztalat az sokat tesz, de azért mindig újat és újat is kéne tanulni.
Mi, mint Kükülmenti Mészegyesület 2002-ben alakultunk meg, akkor vártunk ki elsőként a kükülmentiek a román mészegyesület berkeiből, és megalapítottuk a Kükülmenti Mészegyesületet. Mindjárt tanfolyamokat szerveztünk, ahol tényleg elég neves és értékes tanárink voltak, itt meg kell említsem dr. Tófali Merindát, aki szíve lélekkel minden egyes alkalommal, minden felkérést honorált, és itt minket oktatott, kínálott velünk, és tanított minket. Emellett aztán persze vannak a gyakorlati oldala a mesterségnek, amit el kell lopni, azt nem tanítják, mert olyan dolgokkal találkozunk nap, mint nap, hogy bizony minket is próbára teszem.
Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
Tagság, hogy 70 körül van, de aki konkrét és fizető tag, az 55-60 körül van.
Mi a tapasztalat? Apáról fiúra száll ez a mesterség? Mert gondolom, hogy akkora a beruházás egy idő után, hogy hülyeség lenne másba fogni, ha már amúgy is a gyerek valamilyen szinten belekóstol ebbe.
A mi esetünkben, mi családunkban, édesapám méhész volt, én az vagyok, a fiam az lett, de nem minden esetben van, akinek a fejmenője méhész volt, de már nem folytatta valahogy. Más mesterségre tett szert, könnyebben keres a pénzt, mert ez nem egy egyszerű könnyű mesterség a méhészet. Víz egész esztendőbe, sárba, vízbe, most a körülmények között ott kellene a méhész között.
Amúgy meg lehetne élni csak ebből? Vagy emellett mással is kell foglalkozni?
Nagyon sokszor mondták azt, hogy a méhészetből nem lehet megélni, de meg lehet gazdagodni. Aztán rájöttem, hogy milyennek a magyarázatja. Bizony vannak esztendők, 2-3 esztendő, mikor elég gyenge a mészhozam. És akkor jön egy esztendő, 30-40 esztendő, aztán akkor annyi méz lesz, hogy tényleg akkor a méhészerese, akinek jó családjai vannak, de nagyon be kell osztani. Itt az a helyzet, hogy akinek állami fix fizetése van valahol, az minden óra megkapja ezt a fix fizetést, és azt megszorozza 12-vel. A méz pedig, amíg megkapta a mézet, azt el kell osztani 12 felé. Minden hónapban meglegyen az a bizonyos pénz a család kasszájába, konyhára és a gyermek nevelésére.
Most sok pénzbe kerül a betegségek elleni védekezés, vagy hogy a méheknek az egészségi állapotát kordába tartani? Mint mondjuk ezelőtt 30-40 évvel, változott itt is valami ezen a téren?
Hát mindenképpen változott, mert olyan betegségek léptek fel, kiváltképpen az atka, ami akkor nem volt. Most sok pénzbe kerül, de itt jön segítségünkre a Románia Méz Egyesület, amelyik megszubvencionál ezeket a kezeléseket. És így attól függően, hogy hagyományos mészettel foglalkozik, vagy biomészettel foglalkozik, mindegyiknek megvan a maga kezelőszere, atka és nozém, ami mind a kettő egyik veszes, mint a másik, és ezzel segítségünkre vannak. Általában a tévén kívül kifizetik a gyógyszernek az árát.
Mi a különbség a hagyományos méhészet és a bioméhészet között? Én laikusként úgy látom, hogy a hagyományos is bio végül is.
A legelők ugyanazok általában. Van egy pár kitét, ami szabályozza, hogy hol nem szabad menni legeltetni, de itt a méhek betegségek kezelésén változik az egész ügy, mert az atkát olyan szerekkel lehet csak kezelni, ami nincsen szelmaradája mézbe. Mert 20 mg tetraciklint, vagy akármilyen más kimutatnak 20 tonna mézbe. És akkor a méznek a mézit nem vásárolják meg.
Amúgy el lehet adni a jó minőségű mézet?
Minden további nélkül. Mi dolgozunk a megyében egy úremberrel, Dogárnak hívják, és meg is szervezte a mészelvásárlást. A mészegye segíti különböző lépcserékkel, más gyógyszereket szerez be, és elég jól együtt tudunk működni vele.
Nem lenne kifizetődőbb, hogyha kiszerelnék kilósba, 5 kilósba, fél kilósba, vagy akkor oda megint kell egy apparátus, aki a piacra megy vele?
Sokszorra ugye a piacokat is meglátogatjuk, látom, hogy a kollégák, ismerősök, ismeretlenek kiszerelik a mézet, ott állogálnak mellette, adnak el, biztos. De én azt mondtam, hogy ha én el tudom adni a hordós mézet olyan árba, biomésztermékként 35 lejbe, hát én akkor nem vagyok rászorulva, hogy egész esztendőben a borkámára tud állogálni, mert bizony az embernek vannak egyéb elfoglaltsága is, és kell adjon magára is egy kicsit.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? A gond meggyötört, vigasztalt, vidáman énekelt egy kis dalt. Megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? S jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kis madár. madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol?
Ha belép valaki az ön otthonába, szemeszája eláll, annyi szép órát lát, petróleumlámpát lát, könyveket lát, festményeket lát, az udvaron pedig ott van egy pár darab régi autó. Ez a gyűjtési szenvedély mikor fogalmazódott meg?
A gyűjtés, műgyűjtéssel kapcsolatban ez érdekes dolog, mert pénzékülön lehet csinálni ezt. Meg kell teremteni anyagi oldalát, alapját annak, hogy meg tudj valami érdekes, szép régi dolgot vásárolni. Én nem méhészként éltem az életemet, dolgoztam Gyulak óta 39 évet a hőerőműnél, és onnan jöttem nyugdíjba. Nem volt időnk és pénzük mindenre. Aztán, ahogy gyerekek kikerültek a háztól, kitanítottuk őket, inkább kezdett fölöslegesebb pénz megmaradni, és akkor aztán kezdtem járni a vásárolni a piacokra, és kezdtem felfedezni minél több szedni szebb régiséget, ilyen műkincseket. Először régi méregeket szerettem meg, azokat kezdtem gyűjteni, aztán jöttek sorba lámpák, órák, és mikor annyi pénze volt, örökké van, itt vásároltam rá.
Valamikor összeszámolta, hogy miből mennyi van? Kezdjük a mérlegekkel.
Valamikor azért két évvel, igaz utána többet nem is vásároltam mérleget, valami 45 darab mérleget, ilyen régi szép antik mérleget. Amiket persze egyrészt romos állapotban vásároltam, meg ilyen pince, vagy padlás eletképpen, és aztán itthon esténként, vagy amikor szabad idő volt, feljavítottam őket.
A konyhában ezen mértek a háziasszonyok, vagy vannak olyan mérlegek is, amin esetleg gabonát mértek, vagy nagyobb tételt?
Ezek mind konyhai mérlegek, és hitelesített magyar mérlegek, német mérlegek és oszták mérlegek. Ezek mi használva voltak. Csak úgy kigoptak, kivástak, jöttek az újabb mérlegek, csak ezt így félretették, és elfelelkeztek róla, megfelelkeztek. Na aztán, ahogy kezdtek előkerülni a szem elé, akkor nem csak én, hanem más is biztos, mert többen vásároltak. Kezdtük feljavítani, és most mindig is úgy használjuk.
Melyik a legrégebbi a gyűjteményből?
Van egy 1850-ből egy osztrák mérleg, ami talán az a legrégebbi.
Ez ma is pontosan mér?
Pontosan mér, nem gramra, de meg lehet mérni kiló cukrot vele, mert próbálgattam, nem csak azzal mással is. Vannak súlyaim, ami kriteretesített súlyok, lehet mérni velük.
A mérlegek után mi következett?
Megtetszettek a petróleumlámpák, inkább a fémek, spiátel, bronzlámpák, és kezdtem felfedezni az internet oldalakat, hogy több helyet árulnak. Akkor már úgy információt adottam, akkor kezdtem járni a piacokra. Van egy nagyszerű piac Feketetón, Kolozsvárontól nem messze. Akkor az a kicsit szűk lett, akkor aztán Budapest következett, az Ecseri piac, Miskolc, Bécsbe is voltam piacra, nem beszélve Bukarest. Most aztán itt vásárolgattam, de pénzben volt is, amúgy megtetszett volna.
Ezek a lámpák eredetiek, vagy mennyire lehet látni, hogy a tartozékok azok az eredetiek?
Ha most már én helyre ránézek, akkor úgy meg tudom mondani körülbelül, hogy ez kókány volt, nem kókány volt, vagy hiányzik, vagy hálasított lámpa, mert színbe, arányban, mintába tudom már úgy kategorizálni, hogy érdemes megvásárolni, hogy körülbelül mennyit érhet. A lámpövek pedig azok fogyóáru az. Régebb is tisztították, eltörött, más vásároltak, de nem is ócsok, mert egy valamire a lámpa van, 10 euró, 15 euró körül van. Itt a lámpák, ott ezt két kategóriába sorolnám. Vannak az állóasztali lámpák, és akkor vannak a függő lámpák. De ezen belül akkor megint ott van az a hármasság, ami meghatároz az életünket is. Mert háromféle lámpát ismerünk. Van a parasztlámpa, nem sértésképpen mondom, hanem ugye szegélyebb családok nem tudták megengedni maguknak, ugye meg a petrolomot is ritkán tudtak vásárolni. Ez egyszerű, amit itthon is láttam, nagyapámi házánál, vagy akár kiáró lámpákat. És akkor vannak a polgári stílusú lámpák, amelyek kicsit másabbak, dízesebbek, ékesebbek, nagyobbak, és akkor vannak akastéllámpák, ami az úritáraságnak volt a kiváltsága, hogy nagy termek, nagy bálok, nagy mit tudom mi, és megengedheti maguknak.
Látok olyan lámpát is, amelyet kombináltak gyertyatartóval. Ezek megint ilyen úri családból származnak, vagy a szegényebb családoknak is volt hasonló?
Ez a gyertya petróleum kombináció, ez gondolom egy olyan megoldás volt, ha nem volt petró, akkor volt valamilyen gyertya, és akkor azt használták. De egyébként a katalogizált, mert vannak katalógusok 1800-as évekből, nem nagyon láttam ilyen dupla petró és gyertya stílusú lámpákat.
Melyik lámpára a legbüszkébb? Mert bizonyára mindegyik a gyereket úgy valamilyen szinten kötődik önhöz, de azért általában szokott lenni egy kedvencebb is.
Van itt nekem francia, olasz, lengyel, sőt angol lámpám is van egy kettő, de a legjobban a német, illetve bécsi lámpákhoz szeretem, azok állnak legközelebb hozzám. Valahogy testesebbek, elgondoltak, szépek, inkább ezeket szeretem.
Ezek ilyen jó masszív lámpák, legalábbis úgy tűnik.
Hát masszív lámpák, mert volt egyszer egy Dietmar Rudolf úrember, aki megalapította ezt a céget, és meg a híres Dietmar lámpák Bécsből.
Miből készültek ezek? Bronzból?
Spiátel, bronz, réz, melyik milyen. Kinek készítették, gondolom, mert adtak magukra.
Gondolom, hogy ma is van értéke egy-egy ilyen lámpának.
Van értéke kiváltképpen, mert a Dietmar például az Majorika lámpák, ott tehát Majorika az cserép lámpa, vagy porcelán lámpa, elég hatalmas értékük van. Egy olyan Dietmar lámpa, amelyik katalógusban benne van, és van sorszámja. Ugye így vannak a Meissen lámpák, ami a Németország egy területe. Most nem koronda hasonlítom össze, de egy ilyen szerű, azok nem vagy felbecsülhetetlen, de ritka is, kevés is van belőle, de értékes lámpák.
Amikor egy gyűjtő ilyen lámpát szeretne venni, akkor mire figyel, hogy milyen régi, vagy milyen díszes, vagy számít az, hogy melyik cég csinált, vagy melyik vállalathoz köthető?
Tehát egy petrolom lámpa gyűjtő, aki már tényleg látott több lámpát és több piacon járt, az úgy 100 lámpa közül ezt a 2-3-t rögtön ki tudja választani, amelyikkel érdemes pénzt adni. Meg kell nézni, hogy egyszer legyen épp, ne legyen tör, ne legyen bejavasabban, ne legyen megrepedve. Van, amelyik sorszámozott pecsét van benne. Ezek mind növelik a lámpának az értékét. Persze formaság, súlya, miből van bronzból, vagy spiátel, plusz a magassága, hogy mekkora az a lámpa.
Ma lehet petróleumot találni?
Lehet petróleumot találni, de nem ezen a neven. Ott mi használjuk ezt a mostani petróleumot a méhek kezelésénél.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
az óragyűjtési szenvedély az magába elég lenne. Itt vannak kakukkos órák, álló órák, mindenféle fali óra. Összeszámolta, hogy hány darab van, és hány ketyegítőn körül?
Órám ilyen fali óra, ami... Ugye az ember az első időszakban, az is szép, és akkor megvásárolt, eltűnik egy pár eszemlakolás, hogy hát az is szép, de vannak ilyen szebb órák is. Általában a német alföldi órák, vagy a bécsi órák azok tetszenek nekem. Vannak nagyon szép holland órák is, egészen más stílusok. Gebrüder órák, amikkel Bécsbe gyártottak, ellenben vannak magyarul gyártók is. Ilyen kiugrottabb óragyártók, de egyéni nem nagy példányszámban gyártottak az órát. Ennek keretén belakolnak egysúlyos, kétsúlyos, háromsúlyos órák, amik növelik az órának az értékét. De ide már külön órásmesterek kellenek, akik meg tudják ezeket javítani, mert én, hogyha megveszek egy órát, ha nem is megy, nem is működik, de kicsit az ember meglogatja, sajja az életjel benne, akkor már érdemes megvenni. Na de egy ilyen háromsúlyos órának az arra felmegy 1000-2000 euró környékére, ami nem kicsi pénz azért. És ez az, hogy figyelj, mit veszel meg. Szerencsém volt, összeakadtam egy marosásra, egy fiatal emberrel, aki tényleg nagyon jó óra szakértő, és ezeket a régi órákat tudja javítani, és tud foglalkozni velük, és vele dolgozom a mai napig is.
Ezek az órák, hogyha akarnánk, mind működőképesek?
Egy kivételével itt van egy kétsúlyos óra, ami nem volt még nála, a többi, hogyha írtam, az egész jár. Csak hát nem járhatom mindent, mert még alumni is kell, hát ilyen nem lehet.
Mennyire működnek pontosan ennyi idő után?
Az inga órán van egy csavaros rész, ami a súlyt le vagy felviszi, és azt kicsit türelemben azt be lehet állítani, hanem akkor utána állítsuk a mánus, mert azt most van mi után.
De mennyi idő után kell utána állítani? Mondjuk egy hétig bírnák?
Igen, egy hétig bírja biztos. Amelyik óra jól be van állítva, és átment ennek a fiatalember a kezén, az az rendben van téve.
Általában sietnek, vagy késnek?
Valamelyik siet, amelyik késik. Mind az emberek is.
Itt az előtérben van két álló óra, ami a padlótól majdnem a plafonig ér. Ezek még bírják a strapát?
Az egyik óra, a német óra, az működőképes óra, és a másik egy francia parasztóra, az Comte-Issé, az a neve, az nincs megcsináltatva még. Nem sikerült megcsináltatva.
Hát ezek olyanok, mintha egy egész bútor lenne.
Hát igen, egy szép óra egy házba, egy szép dísz.
Az ember meddig tudja gyűjteni ezeket a tárgyakat? Most már lassan mindent belepnek, az órák, a lámpák, a festmények, a könyvek, és bizonyára, ha lenne pénz, bármennyit el lehetne költeni erre, de valahol kell határt szabni ennek a szenvedélynek?
Ezt nem lehet úgy, hogy na most azt mondja, hogy nem vásárolok semmit, mert örökkelői kerül egy darab. De akkor az ember kell szabni határt magának, hogy na, most lehet meg képére hangzik, akkor azt mondom, hogy na, 400 euró alatt nem vásárolok órát. Veszek egy évbe 2-3-as, akkor azt megveszem. Mert itt, ahogy látszik, hát ösveim van, ahol el lehet járni, mindjárt nem lehet normálisan közlekedni, venni asztalon, mindent megvan, akkor órával is. Mondják, hogy az ember olyan csavarod az órákba.
Arra most már figyele, hogy amiből már van, akkor olyan nem veszek.
Ez nem éppen így van, mert például az két darab az egy pár. Veszek lámpáról, petróleum lámpáról, hogyha párban egy nagyon gyönyörű régi petróleum lámpa, az a nagyobb értékű.
Az óránál is van ilyen, hogyha két egyforma van, akkor az ablak két felén jobban mutat?
Hát az mondjuk, de hát most az órák annyira drágák, hogy normális óra, ami tényleg két-három súlyos, az felmegy olyan 1500 euró környékére, és akkor azt már kettőt az egyformát nem veszünk belőle.
Pára párra rá talál. Egy édes csók csattan, s a fiú felkattan, feleségül veszlek téged már. Egy forró csók, új édes volt, de végére jár, mert felhúzták az órát már. Belsejében táncos pár, most is táncot jár, és folyton arra vár, megálljon az óra végre már. Figyelj most reám, hallgasd meg a vén óra dalát. Elmond néked egy rövid mesét, talán megtörtént. Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár. Mindig táncot jár, és folyton arra vár, hogy álljon meg az óra végre már. Az óra végre már megáll, párra-párra rátalál. Egy édes csók csattan, s a fiú felpattan, feleségül veszlek téged már. Egy forró csók, oly édes volt, de végére jár, mert felhúzták az órát már. Régi óra halkan jár, belsejében táncos pár. Most is táncot jár, és folyton arra vár, hogy megálljon az óra végre már.
Itt vannak a gyönyörű kötetek, nagyon régi példányok, nagyon szépek, nagyon értékes könyvek. Ezekre hogy talált rá?
Hát az olvasás nekem régi általam, gyerekkor általam, legjobbakat régebb a vécén olvastam, mert apám még nem hagyták, kellett tanulni vagy dolgozni. És akkor elhúzottunk, és a vécén olvastuk a 15-ös kapitány Verne Gyulának a érdekes regényeit, és akkor aztán jött a szakképző, a liceum, a nehézségek, egyéb problémás, akkor úgy kicsit kimaradt az olvasás. Jött az internetvilága, és egyszer rájöttem, hogy bizony, még vannak könyvek is. És akkor elkezdtem megint olvasni, hát inkább egy háborús, világháborús könyvek érdekedtek, amiket velegettem, és akkor rájöttem, hogy rengeteg szép régi könyv van kötetben. Úgy vásároltam őket, hogy a magyar nemzet története ennyi kötet az egész. Tehát 1-től 10-ig, 15-ig hányban vagy, amit tudom én, a képes világtörténet, vagy Jókainak a 110-15 kötetje az egész. Mikszáth Kálmán például, Gárdonyi Géza, Boris Zsigmond, tehát a teljes életműve megvan nekem így. Van egy pár, amelyik új kiadású, tehát 1-2-3 éves kötet sorozat, de vannak olyanok, amit még régebb adtak 1890-1900-as években. A régi könyvkötő művekből származik.
Állj a szíve, amikor arról hall, hogy könyvtárakat dobnak ki, mert elhalnak az emberek, a fiataloknak már nincs hova tenni, és sokszor a szemétbe köt ki.
A görög szemét hordó társaság a kidobott és összelemtépett elemégedett könyvekből összegyűjtötték és hatalmas könyvtárat csináltak. Könyv az maradandó dolog, ami szerintem érdemes lenne, és jó lenne azt összegyűjtőket. Nem most minden könyvet, reklámkönyveket, vagy éppen adugat is, de ezeket a régi, nagyon szép kötésű könyveket, amik abban az időszakban, amikor csináltak, 1800-as évek, mindegyik darab egy mestermű volt. Bőrkötés, aranykötés. Most abból a sorozatokat állottak össze. De én úgy látom, és úgy érzem, hogy a könyvet személy csak visszajön, ha lesz még rá időnk.
Ezeket a könyveket speciális körülmények között tartja, mert az 1800-as években készített könyveknek a lapja is olyan hófehérek és olyan gyönyörűek, mintha nem telt volna el azóta annyi idő.
Hát a valóság az, hogy most nem tudom, hogy ez milyen fényt vett rám, de abból a sok száz könyvből, ami ott látszik, hát a 10%-a járt a kezemben, nem is volt időm, és nincsenek nyitogatva, mert a régi könyveket, amelyik 100-130-40 éves könyv, sajnálom, amikor jutom ki, új percek hasadó gyerepet, sajnálom kiittani őket. És akkor össze vannak rakva, elég kultúrált körülmények között a könyvespolcra, vagy főútra, csak ott tartogatnám őket.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy szívesebben olvassa ezeket a régi könyveket, mint az újabb kiadásokat? De akkor ezek szerint nagyon félti őket.
Régi könyvek, amiket lehetne olvasni, mert van nagyon sok sorozatom, a Palasz lexikon, Révai lexikon, de most ezeket mind meg lehet kapni internetes oldalon, és kényelmesebb, hogyha az ember felült az állítógépbe, csak úgy megnézem, majd lapozzak végig egy olyan 200-300 oldalas könyvet, kétszer véglapozom, kész, az tönkre ment.
Igen, csak másabb lapozni ezt a könyvet, mert az illata is, a fogása is azért másabb, mint hogy egerészen az interneten.
Mindenképpen ez így van, hogy az ember belefelejkezik abba a régi illat, régi világba, ami lehet egy kó, vagy jobb is volt, mint a mai világ.
Kiállítás céljából nem szerettek volna kölcsönözni valamit öntől? Gondolok itt például most a régi könyvekre, hogyha egy könyvtár vagy egy múzeum szeretne valamilyen témában kiállítani, és tudják, hogy önnél van, nem próbálkoztak?
Volt két kisebb kiállításom itt a Szent István napok alkalmából, mérleg, petrolámpák és egy pár könyv, de így nagyobb méretű, hogy a nagy nyilvánosság lássa, nem volt még ilyen. Nem tudom, hogyha szívesen is adnám, vagy hordoznám, mert ennyi majorika lámpát, üveget becsomagolni, törnek, és tényleg nagyon drága a dolgok ezek.
Arra nem gondolt, hogy kéne építeni ide a telekre valami építményt, ahová szépen kategórikusan kiállítaná, mert most már tényleg a lakóterüket kezdik elvenni ezek a tárgyak.
Ezzel úgy vagyok, hogy tényleg már rég készülök, mert olyasmi ez, mint amikor a székely a vendéglőbe. Orad is akkor persze beok csíp, és azt mondta, hogy ha meg tudok ide meg egy decipálinkát, akkor elmegyek haza. De én is vagyok, készülök, majd mikor aztán dolgom elfogyok, akkor. De egyébként a csűrbe szeretnék egy ilyen csűr múzeumot, mert keret megvan, az alap megvan, és némi befektetéssel nem is olyan nagyja meg lehetne oldani.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Most a festmények darabszáma is egyre bővül, és én, ha jól látom, főleg ilyen történelmi festményeket kedvel.
Festmény kettő vagy három van, de inkább litográfiákat gyűjtögettem. Litográfia az könnyomat egyébként magyarul. Ezek nem nagy értékű darabok egyébként, de most az értéke olyan 200-300 euró körül, melyik milyen. Nekem tetszenek, mert hiteles úgy amúgy, és hogy az embernek ugye nem adatik meg, hogy a híres festményeket a Munkácsi abszolút megvett, akkor így ezeket ilyen formában így őrizgetem, gyűjtögetem, megvelegetem, rámáját rendbe rakom, lefestegetem, kiavítom, és akkor úgy raktározom. Van egy pár, 20 darab azt hiszem. És akkor van egy másik litográfia gyűjtemény, ennek a másik ága. Ezek a háborús oklevelek, háborús emlék éveimre, első és második világháborús katonák, akik leszereltek és hazajöttek épségbe, azok nagy része mindegy ilyen emléket őrzött a tiszta szoba falán valamikor benne az első házban.
Arra van-e példa, hogy felajánlanak tárgyakat önnek, és nem kell mindent megvenni? Vagy ha már valaki felajánlja, akkor az nem biztos, hogy éppenséggel ideillik, vagy értékes, és akkor, hogy ne utasítsuk vissza, elfogadja, de nincs, amit kezdjen vele.
Ilyen alkalom nem volt még őszintén. És amik vannak, falon lehet találni. Abból az elején annyit összeszedegettem, hogy most abból van, és így akkor nem. Szegélyebb családok jöttek, hoztak, hogy nem vásárolnak meg. Nem sok pénzért, de nincs hol rak, nincs hol tárolni, helyeken annak is.
Az autók hogy jöttek be a sorban?
Hát az autók azok, elmentem egy 2-3 alkalommal ilyen régi autó kiállításra, és akkor ez is szép, sok kezdtem nézegetni az oldalakat, és egyik alkalommal 6-7 év vásároltam egy 85-ös kiadású Mercedes Magyarországon. Akkor azt követte egy 66-os, mert ez persze felnokújítva, így forgalomban is van írva. Az orosz technikának két csodája, amivel a világot ugye meghajtották, sabba tartották. Egy gyönyörű olgas, egy gáz bímézi jelleg, amit most fel kell újítani. Hát ezt lehetne folytatni, de úgy sokszor belefáradok, és akkor már gondolom, most már nem. Kicsi pénzt költök magamra is még szórakoztatásomra, aztán ezekkel.
Ezekhez az autókhoz alkatrészt lehet találni még? Eredeti alkatrészt? Vagy kell bütykölni rajta ezt-azt?
Lehet, vannak ilyen oldalak, vannak ilyen gyártók, rá vannak állva, és lehet találni, de hadd nem mondjam, hogy nem olcsók.
Milyen gyakran sétáltatja meg őket? Meg gondolom, hogy nem itt a szín alatt vannak folyamatosan.
Hát vasárnap szoktam, megtankolom, megmosom, meg kicsit elmegyek, járok ilyen régi autókiállításra is. Van Marosvásárhelyen egy ilyen autóklub, és oda vagyok kiakozva, és össze szoktunk gyűlni, és ott egy bogrács, beszélgetés.
Mennyire tűnik csodabogárnak Nemes András itt Szent Istvánon, vagy itt a környéken? Mert aki méhészként ismeri, semmi rendkívüli. De akire betéved, és meglátja, hogy milyen értékek vannak, és milyen csodákat gyűjt, hát bizonyára azt mondják, hogy ahelyett, hogy ő is internetezne, vagy tévét nézne, ilyesmivel foglalkozik.
Nem tudom ezt falunép, hogy hogy ítéli meg. Vannak, akik szép elismeréssel illették a munkásságomat, ezt a gyűjteményeket, tudják, hogy mi mit jelent, mi az érték, mennyi lehet. Talán egyszer majd, hogyha ki lesz állítva és végignézik, akkor majd átfogó véleményt tudnának mondani a Nemes Andrásról.
Hogyha valaki tud erről a gyűjteményről, és most beszélgetésünket hallva szeretné megtekinteni, megteheti, bejelentkezik, és akkor körbevezeti, vagy várjuk meg, amíg a csüre elkészül?
Minden bizonyja, hogyha valakit érdekel, és el lehet vele beszélgetni erről, mindent a vinékül persze.
Meddig lehet ezt csinálni? Amíg él és szuszog az ember?
Biztos, hogy amíg van kedve és az anyagi, akkor bírja, mert ezt a pénzt meg kell teremteni. Egyszer voltam egy magyarországi kastélyban, Balatonkeszthelyen, és annak az alaksorában egy ilyen óra gyűjtemény. De hadd ne mondjam, hogy darabonként 2-3-4-5 millió forint egy óra. És akkor beszélgettem ott a tulajdonossal, aki működtet egyébként azt a helyiséget is. Mondta, hogy ez ennyi, ez onnan volt. Árverésen vásárolják. Na, és akkor elbeszélgettünk egy jó órát, csak kérdeztem tőle, most honnan lehet megteremteni, erre az anyagi alkos, azt mondja, lássa, az érdekes.
Kell méhészkedni.
Kell méhészkedni, igen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Maros megyei Hármasfaluból Szent Istvánról jelentkeztünk. Nemes András méhész műgyűjtő vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
magyar vagyok, tévejgő vándor. A nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó vagy mostoha lesz sorsom, mindig hű lesz hozzád hazám, magyar szívem.
Ó Istenem, ne engedd elveszni, ne hagyd e népet, hogy elmossa az ár. Bármilyen szép és jó-e nagy világban, a szülőföld örökre szívébe zár.
Édes szép hazám, lássak a vándor út orán.
És ha eltévednék, igazíts majd lelkem oda, ahol vár.